Sátoraljau újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Augusztus 15-én fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök, jelentette be Donald Trump amerikai elnök közösségi platformján. A Reuters azt írja, a Kreml nem sokkal Trump posztja után megerősítette az alaszkai találkozó tényét. Egyelőre arról keveset tudni, hogy a tárgyalásokon a felek pontosan miről fognak beszélni, de a Reuters tudósítása szerint Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit elárult, hogy valamiféle földcseréről lehet szó, írja a HVG. A tárgyalásról az orosz adminisztráció azt kommunikálta, hogy az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között, közölte a nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalán. Nagy Márton bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus. Hatalmas tűz ütött ki a Vezúv Nemzeti Parkban, a lángok Nápoly városából is láthatók. Több mint 100 tűzoltó és önkéntes dolgozik a tűz eloltásán. A helyzet kritikus és a vészhelyzet kezelése érdekében a polgári védelem a hadsereg támogatását kérte az utak őrzésére, a megközelítési útvonalak kialakítására és a tartálykocsik vízellátására. A Nemzeti Polgári Védelmi Hivatal is szorosan követi a helyzetet és légi támogatást nyújt. Mintegy 100 tűzoltó és a polgári védelem önkéntesei fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek megfékezésén. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Európából, amelyhez hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről. Az Independent beszámolója szerint napkeltekor Oroszországban, Szibéria északi részén lesz látható először a jelenség, majd reggel Grönland északkeleti oldalán is feltűnik. Ezután Izland nyugati része következik, végül Észak-Spanyolország is megcsodálhatja majd a látványt, ahogy a Baleár-szigetek lakói is. A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Bihar vármegyében. Augusztus 11-e és 15-e között több településen is várják a véradókat. A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. A véradási helyszínek és időpontok a Hajdú-Bihar vármegyei hírportálon megtekinthetőek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg szombaton a 43. Lidl Balaton átúszást. A szervezők délutáni közleménye kiemelte, a korábbi kétszeri halasztást követően napsütéses időben 24 fokos tükörsima vízben teljesítette a szép számú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett szapos átkelésre is volt lehetőség. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok.
Ebben a hónapban lesz a Miskolci Állatkert 42. születésnapja, és a hónap végén lesz állatkertek éjszakája is. Ezekről és sok érdekességről beszélgetünk Veres Tamással, az állatkert gyűjteményi vezetőjével. Tartsatok velünk, érdemes! Veres Tamással, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Alig lehetett parkoló helyet találni, kezdjük ezzel, mielőtt a programokra. Az augusztus amúgy is egy nagyon sűrű hónap, nálatok születésnapot ünnepeltek, és lesz állatkertek éjszakája, de előtte beszéljünk a nyárról, hogy telik a nyár.
Szerencsére zsúfolt a nyár, úgyhogy az azt jelenti, hogy sokan kíváncsiak az állatkertre, hogy sokan keresnek föl minket ebben az időben. Nyilván az időjárásnak is azért van ennek szerepe, hiszen az igazán nagy melegben, nagy kánikulában kevesebben szoktak érkezni hozzánk, viszont ez most az egy hűvösebb idő, ez kicsit azért kedvezőbb a kirándulásnak. Még annak ellenére is, hogy egyébként itt a nagy melegben is abszolút érdemes hozzánk följönni, hiszen itt a Bükknek az erdejében azért mindig egy 3-4 fokkal hűvösebb van, mint bent a városba. Tehát azt tudom javasolni mindenkinek, hogy a legnagyobb melegben is induljon el nyugodtan az állatkertbe is, és akkor itt egy kellemes kis hűs erdei sétát tehet.
Régjártam már nálatok, milyen változások vannak? Mesélj!
Nyilván folyamatosan igyekszünk kisebb-nagyobb változtatásokat, újításokat prezentálni. Ez itt az utóbbi időben sokkal inkább az állatok azok, akik kitettek magukért abban, hogy változások legyenek, és leginkább itt ilyen különböző szaporulatokról számolhatok be az utóbbi időszak újdonságait illetően. Itt említhetném akár a Dávid szarvasokat, ahol 3 borjú nevelkedik. Szarvasoknál maradva, a dám szarvasoknál összesen 8 borjú született az idei évben, illetve még mindig szarvasokat említve, a közép-ázsiai gímszarvasoknál is van egy borjú, ami különös büszkeségünk, hiszen a világ egyik legritkább szarvasáról van szó. Nyilván azért szarvasokon kívül viszont azért mások is születtek. Nevelkednek kengurukölykök, akik azért már most elhagyták az erszényt. A kéktorkú tragopánoknál kelt kétsibe az idei évben, de kölyköket nevelnek a nagymarák is például, úgyhogy szerencsére a gyermekáldásban nem volt hiány idén.
Összesen hány fajt mutattok be?
Jelenleg jön körülbelül 120 állatfajt mutatunk be, az egyet számot pedig egy 800-ba szoktuk meghatározni, akiket meg is tudunk számolni, ők nagyjából egy 550-en vannak, és akkor rajtuk kívül vannak még a bütykös sótányok, vagy éppen a bocsáskák, akiket azért darabszámra egészen pontosan nem tudunk megmondani, de ezért szoktunk egy ilyen nagyjából 800 állatot mondani, akikről gondoskodunk.
Még mielőtt a jövőre rátérünk, a múlt programjairól mesélj, milyen programok voltak az elmúlt időszakban, itt nálatok rendszeresen tartotok mindenféle programokat.
Az elmúlt időszaknak a legfőbb programja az a nyári táborunk volt, amelyet a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével most már 26. évben tartottunk meg. Ez egy abszolút népszerű tábor, van nagyon sok visszatérő gyermek is, akik évről évre visszatérnek hozzánk. De természetesen a családosokat is folyamatosan várjuk programokkal. Ugye tavasszal a szokásos jelező napok is megrendezésre kerültek, akár a vízvilágnapja, a földnapja, vagy éppen a madaraké és fák napja. De ezen kívül egy tavalyi hagyományt követve, egy tavaly bevezetett hagyományt követve, június végén megrendeztük a Nyáresti Séta nevű rendezvényünket, amikor sötétedés utáni programmal vártuk az érdeklődőket.
Akkor tekintsük a jövőbe, augusztus 20-án ünneplitek a születésnapot, hányadik lesz?
Igen, a Miskolci állatkertet, vagy akkori nevén még Vadasparkot 1983. augusztus 20-án nyitották meg a nagy közönség előtt, úgyhogy immáron a 42. születésnapunkat ünnepeljük. Ugye az elmúlt években is megszokhatták a látogatóink, hogy augusztus 20-án ennek keretében, mindig egy kis ünnepség keretében, vagy egy kis rendezvény keretében együtt szoktuk ünnepelni az érdeklődőkkel az állatkert születésnapját. Úgyhogy lesz az idei évben is. Mivel szülinapról van szó, így nyilván elengedhetetlen az, hogy legyen egy arcfestő, úgyhogy természetesen ezzel is készülünk, illetve a Csodamanó Báb Színházzal közösen ünnepeljük a születésnapunkat, akik eljönnek hozzánk és itt tartanak egy előadást.
Állatkertek éjszakája lesz augusztusban is.
Így van, ez is már egy több mint egy évtizedes hagyomány, hogy a Magyar Állatkertek Szövetségének a tagjai augusztus utolsó péntekén megrendezik az állatkertek éjszakáját, úgyhogy nincs ez másképp az idejében sem. Az idejében 11 állatkert tartja egy időben, augusztus 29-én ezt a programot. Az idei évben hagyományteremtő szándékkal egy konkrét tematika köré szerveződik minden állatkertben ez a program. Ez most a Városi Vadon nevet kapta. Ennek keretében pedig az idei évben igyekszünk egyrészt arra felhívni a figyelmet, hogy milyen állatok élnek körülöttünk itt a városokban, kik azok, akik beköltöztek, kik azok, akik itt is igyekeznek megtalálni az életfeltételeiket. Másrészt pedig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nyilván ezek az együttélések különböző olyan ember-állat interakciókat, sok esetben ember-állat konfliktust okoznak, amit nyilván nem csak az állatoknak, de nekünk embereknek is meg kell tanulnunk kezelni.
Aktuális hír, hogy az Avason újra vaddisznókat fedeztek fel. Mit csináljunk, hogyha vaddisznót látunk?
Hát a legegyszerűbb igazából elkerülni őket. Nyilván ők egyszerűen csak próbálják a megfelelő életfeltételeket megtalálni. Ugye az tekintve, hogy az ember azért egyre jobban beleszól a természetbe, egyre inkább mindenhol ott vagyunk a természetben. Nyilván az állatok így viszont egyre közelebb kerülnek az emberi létesítményekhez. Úgyhogy igazából ez az, amit meg kell tanulni, hogy így módon együtt éljünk velük.
Veszélyesek a vaddisznók amúgy? Imre Herceget is a legenda szerint például egy vaddisznó ölte meg.
Igen, hát a vaddisznó azért tud veszélyes lenni, igen. Ez elsősorban azért a malacait védelmező kocákra igaz, hogy ők a veszélyben érzik magukat, illetve a kicsinyeiket, akkor ők azért az emberre is rá tudnak támadni. Imre Herceg legendájára kitérve, ott pedig, ha minden igaz, akkor egy vadászat során megsebzett vatkan volt az, aki az ő vesztét okozta. Nyilván erről pedig valószínűleg a vadászok tudnának többet mesélni, hogy számukra is okoznak azért izgalmas perceket a vaddisznók.
Közben kíváncsiskodni ide jött egy láma, ugye?
Így van, ők itt a játszótér és az állatsimogató mellett találhatóak a lámák, hiszen ők is, ugye itt a háziállat bemutatón környéken azért fordulnak elő, mivel Dél-Amerikában egy nagyon kedvelt háziállatról van szó, akiket tulajdonképpen mindenre használnak, tehát azon kívül teherhordásra, azon kívül felhasználják a gyapjukat, illetve ha elhullik az állat, illetve ha nem is feltétlenül magától hullik el, akkor utána a húsát is elfogyasztják.
Ők köpnek, vagy nem ők azok?
Igen, ők tudnak köpni, nyilván ez ilyen védekezési mechanizmus részükről, tehát hogyha ők veszélyben érzik magukat, akkor ők ezt alkalmazzák. Ők tulajdonképpen ilyenkor gyomornedvüket köpik a támadó felé, és ezzel próbálják elijeszteni a támadót, illetve magukat megvédelmezni.
Melyek a kedvenc állatok, akár az örökbefogadásokat tekintve, vagy a tapasztalatokat, akár az internetes fórumokat?
Hát a kedvenceknek valóban az egyik legegyszerűbb mérési módszer az örökbefogadás, hogy melyik állat az, aminek a legtöbb örökbefogadója van. Ez alapján azért mondhatjuk azt, hogy az örök kedvencek, ők mindig is megmaradnak kedvencnek, tehát akár a szurikátákat említhetjük, a mosómedvéket, a gyűrűsfarkú mahikat, vagy éppen a barna medvéket, de mellett természetesen azért az egyéb állatfajok is, mint a nálunk még viszonylag újdonságnak számító, hiszen alig 4 éve mutatjuk be az oroszlánokat, ők is azért már most kezdenek fölnőni a kedvencek közé, de az perzsaleopárdok is különösen, amikor éppen kölyök van náluk, azért nagyon népszerűek.
Az oroszlánokra visszatérve rendszeresen szaporodnak, ugye? Jól érzik magukat itt, ez azt is jelenti.
Volt korábban szaporulat, igen, tehát amikor megérkeztek, nagyon rövidesen már utódokat neveltek, viszont tekintve, hogy azért az állatkertek igencsak telítettek oroszlánokkal, így azért az utóbbi időben már megakadályozzuk azt, hogy náluk kölyök legyen. Nyilván nem tudnak a kölyökökkel mit csinálni, így hiába érzik jól magukat itt, de azért, ha itt folyamatosan kölyökök lennének mellettük, akkor már túl zsúfolt lenne ez a kifutó.
Térjünk vissza a táborra, milyen programokkal vártátok a táborozókat, és körülbelül hány gyermek táborozott itt nálatok?
Itt 6 héten keresztül vártuk az érdeklődő gyerekeket, ennek során több mint 150-en érkeztek a táborba, és igyekeztünk azért úgy összeállítani nekik a programot, hogy tényleg egy nagyon változatos és nagyon élménydús program legyen nekik. úgyhogy azon kívül különböző előadásokat hallgattak az állatokról, azért igyekeztünk testközelből is megismertetni őket az állatkert lakóival, kicsit bevonni őket az állatkerti munkába is, úgyhogy részt vettek a takarmány előkészítésben is, besegítettek a gondozók munkájába, illetve kicsit megismerkedtek oly módon is az állatkert kulisszatitkaiba, hogy akár egymáson is ki tudták próbálni az állatkerti állatszállító hordágynak a működését, megismerkedtek a fúvócsővel, úgyhogy próbáltuk tényleg az állatkert minden szegmensével megismertetni őket. Nyilván emellett azért nagyon fontos az, hogy azért a természetnek a szeretetére, tiszteletére is neveljük őket, úgyhogy igyekeztünk az állatkert lakóit is megismertetni velük minél jobban, illetve azokat a környezeti problémákat, amik pedig ezeket az állatokat a természetben érintik.
A hordágy az egyértelműbb, de azért mondjuk el, hogy mire is használjátok, és a fúvócső ez mi is, mit is takar?
A fúvócső az tulajdonképpen egy olyan kis eszköz, amit nagyon sokan ugyan valószínű, hogy a saját gyerekkorukból, az iskolából ismernek, de nyilván itt azért kicsit fontosabb szerepe van neki. Alapvetően egy olyan fecskendőt tudunk ebből kilőni, ami az állatba akár gyógyszert, akár altatószert tud úgy bejuttatni, hogy az állatot nem kell fizikailag megközelíteni, tehát kartávolságon kívülre is tudunk ezzel gyógyszert, vagy éppen altatószert eljuttatni. Az állatszállító hordágy pedig egy már elaltatott állatnak a más helyre mozgatásában szokott nekünk nagy segítség lenni. Ugye nyilván egy maga tehetetlen állatot úgy megfogni, hogy azt arrébb lehessen vinni, különösen ha például 200 kilós szarvasról van szó, azért nem egyszerű, úgyhogy ilyenkor nagyon hasznos ez a hordágy, amire rátesszük, ezt meg tudja fogni egyszerre több ember, és akkor így könnyen tudjuk mozgatni az állatot, akár egyik kifutóból a másikba, ha szükséges, vagy például egy állatszállítás esetén a szállítójárműbe is ezzel tudjuk bevinni.
Milyen gyakran használjátok idén, körülbelül hányszor használtátok ezeket az eszközöket?
Ja, az minden évben néhány alkalommal előkerülnek. Itt, hogyha az utóbbi időszakot nézzük, akkor például elmondhatom azt, hogy az idei évben a Dávid szarvasoknál kellett több alkalommal is használnunk, hiszen több állatot sikerült külföldi állatkertnek átadnunk a saját szaporulatunkból. Így Lengyelországban a krakói állatkertbe, illetve a wroclawi állatkertbe, valamint Csehországban a brnói állatkertbe is került miskolci születésű Dávid szarvas az idei évben.
Kis oroszlán épp tegnap előtt ebédelni indult és megállt a zebra előtt. Később tovább ballagott és találkozott a sassal. Beszélgettek, de mindezt már ugye tele hassal. Wow! Nem magányos vándor a hasa, feneketlen táska, ha meghívtad, nem egyedül jön vacsorára a sáska. Nincs előtte akadály, hát magasan repül a papagáj, és ugyanígy vannak a seregéllyel, lopakodik egy seregéllyel. Amilyen kicsi a világ, épp annyira nagy, sokszor óriásnak látszol, máskor annyira picike vagy. Ugyanilyenek az állatok, őket világ a világban, ha hagyják gyönyörködhetsz bennük, mint egy szép virágban. Sodródik csak hajlom, szélben a búza, átlátszó trükkel lebeg a tengereken a medúza. Nem rokona a szúnyog, de beszélnek rengeteget, mert mindketten őrülten kípik az embereket. Jó, amilyen kicsi a világ, épp annyira nagy, sokszor óriásnak látszol, máskor annyira picike vagy. Ugyanilyenek az állatok, ők egy világ a világban, ahogy gyönyörködhetsz bennük, mint egy szép virágban. Csoda minden élet, az állatoké is az. Nélkülük mi sem vagyunk, ez tényleg így igaz. Amilyen kicsi a világ,
épp annyira nagy. Vigyázz magadra a természetre, maradj vidám, amilyen most is vagy. Jajajajajó, wow, wow.
Egy csacsi, egy szamár.
Egy szamár, igen. Most jelenleg a szamár pancánk a tavalyi csikójával él együtt, a csődör pedig elkülönítve, és nyilván ilyenkor a csődör azért rendszeresen hallatja a hangját, hogy kommunikáljon a párjával.
Itt a parkban van kedvenc állatod?
Nyilván itt a 120 állatfaj mindegyikével egyformán fontos foglalkozni, úgyhogy nehéz közülök azért kedvencet kiválasztani. Nyilván ugye az állatkertek, mint egyfajta modernkori női bárkái, igyekeznek veszélyeztetett fajokat megőrizni, úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból nem is kedvenced, de azért olyan fajt tudok említeni, aki azért fontosnak számít számomra is az állatkertben. Itt említhetném akár az európai bölényeket, akik közül az elmúlt években sikerült két alkalommal egy visszatelepítési programnak is állatot átadnunk, vagy említhetném akár a liszmajmocskákat, illetve a perzsaleopárdokat, akik a természetben alig 1200 példánnyal vannak már csak jelen, itt nálunk viszont szerencsére jól is szaporodnak.
Igen, keveset beszélünk a fajmentő feladatáról az állatkerteknek. Sokan azt gondolják, hogy egy állat bemutató az állatkert, de messze nem csak erről van szó.
Így van, tulajdonképpen igen, ez a felszín, amit kifelé a legtöbben látnak, hogy egy állat bemutató, de nyilván az itt bemutatott fajoknak azért nagyon fontos szerepe van. Egyrészt ugye olyan veszélyeztetett fajokat igyekszünk megőrizni, akik a természetben már nagyon megfogyatkoztak. Akárha említhetném a közép-ázsiai gímszarvast, ugye, amiről tettem említést a szaporulatoknál, hogy az ezredforduló táján mindösszesen 3-400 egyede élt Közép-Ázsia átéri erdeiben. Ma már szerencsére azért vadon is 3-4 ezer egyede élhet szabadon, viszont az állatkertek éppen ezért egy összehangolt tenyészprogram keretében igyekeznek hozzájárulni a faj megőrzéséhez. Másrészt viszont az egyéb állatok is a természetes élőhelyüknek a nagyköveteinek tekinthetőek, tehát ha már az oroszlánokról is tettünk említést, vagy említhetném a szomszédságukban lakó karakát, akik mindketten a Száhel bemutatónak a lakói, ott pedig az a célunk, hogy a globális klímaváltozásra igyekszünk fölhívni a figyelmet azzal, hogy különböző állatok hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez. Nyilván egy oroszlán, aki nagy testű növényevőket fogyaszt, ő azért nehezebben alkalmazkodik ehhez, és sivatagi hiúz, akinek mint a neve is mutatja, azért ő a szárazabb élőhelyeken fordul elő, ő azért, hogy ez jobban tud alkalmazkodni.
A medve, két medve lányotok van, ugye? Mesélj róluk is.
Így van, Dorka és Borka, ők már most 13 éve az állatkert lakói, ők a Koppenhágából érkeztek, akkor még nagyon fiatalon, és hát ők tulajdonképpen hozzák azt, amit egy medvének hoznia kell, tehát az ő aktivitásuk azért télire jelentősen leszokott csökkenni. Ugye a medve valódi téli álmot ugyan nem alszik, csak egy ilyen passzíva periódusukat tartják télen, de hogy a természetben indálunk is azért néhány naponta azért fölkelnek, előjönnek, táplálékot keresnek, majd visszabújnak és tovább pihennek, és nyilván ez a nyári időszak meg abszolút arról szól nekik, hogy ilyenkor viszont igyekeznek minél több zsírtartalékot szedni magukra a téli időszakra, úgyhogy ilyenkor kifejezetten aktívak, jönnek, mennek a kifutójukban, igyekeznek minden zugot föltárni, hogy egyetlen ehető finom falat se kerülje el a figyelmüket.
Beszéljünk az örökbefogadásról, hogyan is működik, mi a módja.
Az örökbefogadás, ez nyilván csak egy jelképes örökbefogadás jelent, tehát ha valaki örökbefogadja például a tigrist, akkor nem kell abban gondolkodnia, hogy hol fogod otthon tigrist tartani, nyilván az állat az marad itt nálunk. De ez tulajdonképpen egy támogatási forma, amivel akár magánszemélyek, akár cégek élhetnek. A magánszemélyek körében ez nagyon gyakori ajándékozási forma is, tehát akár születésnapra, akár előfordul például esküvőre adják ajándékba egymásnak ezt a jelképes örökbefogadást, amit ugye egy oklevél formájában kap meg a megajándékozott. A cégeknek pedig ez lehet akár egy nagyon jó reklámozási marketing tevékenység is, hiszen egy bizonyos összeghatár fölött a támogatónak a nevét föltüntetjük az állat kifutójánál, így az évi több mint 100 000 látogató, aki ellátogat hozzánk, találkozhat kapcsolat a cégnek a nevével, úgyhogy vannak nagyon sokan, akik ilyen célból is választják ezt a támogatási lehetőséget. Nyilván az állatkert számára pedig egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egyrészt a költségeinken tudjunk, a saját költségeinken így módon egy kicsit spórolni, vagy pedig eleve olyan plusz dolgot tudjunk ezen az összegen vásárolni, ami az állatok jólétét elősegíti.
Előfordul olyan alkalom is, amikor meghívjátok az örökbefogadókat, ugye?
Igen, évente két alkalommal vendégül látjuk az örökbefogadóinkat. Ugye maga az örökbefogadás az egy évre szól, úgyhogy ezt alapvetően úgy szoktuk, hogy tavasz, illetve őszi időpontban az elmúlt fél évnek az örökbefogadóit látjuk vendégül. Ilyenkor az örökbefogadók, ha ellátogatnak hozzánk, akkor konkrétan direkt az örökbefogadott állataikról kapnak plusz információkat, különböző érdekességeket hallhatnak róluk. Akár a gondozóik olyan sztorikat tudnak elmesélni, amivel egy átlag látogató nem feltétlenül találkozik.
Mondj néhány ilyen történetet, ami itt történt meg a Miskolci állatkertben, és publikus.
Például csak itt a legfrissebb sztorit elmesélve, ugye a kengurujaink rendszeresen szaporodnak, minden év tavaszán láthatóak kölykök az erszényben. Az idei tavasszal viszont sajnos az egyik anyaállatunk elpusztult még akkor, amikor a kölyök még nem volt önálló, úgyhogy az egyik munkatársunk vette magához az elárult kölyköt, és nevelte föl, és most tart egy olyan fázisban az ő felnevelése, amikor már itt van az állatkertben az állat, ugye nyilván amikor kicsi volt, akkor még neki hozni vinni kellett magával, ugye éjszaka is kellett etetni, most viszont már itt van az állat az állatkertben, de még a többiekkel nincs összeszoktatva, úgyhogy most egy ilyen kis beszoktatási fázisban van ez a kis kenguru.
A felelős állattartásról is beszéljünk egy kicsit, gondolom előfordul akár húsvét környékén is, hogy hozzák a megunt állatokat, hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mikor is vállaljunk kis állatot otthonra.
Igen, hát legalábbis szeretnék hozzánk hozni sokan a kisállatokat, de nyilván a mi kapacitásaink azért végesek, úgyhogy nem nagyon szoktunk tudni állatokat befogadni. Vannak olyan állatok, például az ékszerteknősök, amelyek invazív fajok, éppen ezért ugye veszélyt jelentenek a szabad természetbe kiengedve az őshonos mocsári teknősre. Őket azért befogadjuk, hogy ne okozzanak máshol problémát. De ha valaki állatot tart, annak valóban először azt kell átgondolnia, hogy mit is vállal ezzel, hiszen nyilván egy ékszerteknős akár 40-50 évig is elér, de azért egy tengeri malac is közel 10 évig lehet a társunk, tehát nyilván ha valaki például tengeri malacot vállal, akkor annak tudnia kell, hogy arról az állatról 10 évig gondoskodni kell, ő 10 évig minden nap meg kell etetni, ő 10 évig folyamatosan tisztán kell tartani a férőhelyét, tehát nyilván vannak olyan kötelező dolgok, amiket az állat élete végéig biztosítani kell, és mondom, a véges kapacitásaink miatt, tehát nyilván ez nem megoldás, hogy ha megunjuk az állatot, akkor odaadjuk az állatkertnek, hiszen nem csak a Miskolci állatkert, de igazából a többi állatkert nevében is tudom azt mondani, hogy nem tudunk korlátlan mennyiségben azért állatokat befogadni.
Neked van otthon valamilyen állatod?
Nekem vannak otthon állataim, nyilván állatkertészként azért picit másabb az állatom, tehát nem kutyára, macskára kell gondolni, hanem én afrikai rózsabogarakat tartok otthon, úgyhogy nyilván egy kicsit ilyen egzotikusabb állatot, úgyhogy nekem ők a házi kedvencek.
Miért pont?
Egyetemen biológusként nagyon megtetszett a bogaraknak az életmenete, a fejlődés menete, úgyhogy ekkor döntöttem el azt, hogy én szeretnék rózsabogarakat tartani majd. Ugye ők azért színesek, látványosak, nappal aktívak, tehát ők azért látványosak tudnak lenni, akár otthon a szoba dísze is.
Mondjuk elérhetőségeket és nyitvatartást. És mondjuk el még egyszer a két programot is.
Az állatkert természetesen az év minden napján nyitva tart, úgyhogy minden nap várjuk a hozzánk érkezőket. És az újdonságainkról, aktualitásainkról egyrészt a honlapunkon, a miskolzó.hu oldalon, illetve a Facebook oldalunkon, ahol szintén Miskolzó néven vagyunk megtalálhatóak, folyamatosan lehet értesülni. Hamarosan már a részletes programok is felkerülnek a közelgő programjainkról, ugye augusztus 20-án az állatkert 42. születésnapját ünnepeljük, míg augusztus 29-én este 7 órától az állatkertek éjszakájával várjuk a látogatókat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Tamás.
Köszönöm én is.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Veres Tamással, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetőjével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunk első felében a Miskolci Telefonos Lelkisegélyszolgálat munkájáról Molnár Erzsébet szakmai vezetővel beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Az év legjobb civil szervezete díjat kapta a Miskolci önkormányzattól a Miskolci Telefonos Lelkisegélyszolgálat. Itt van a szakmai vezetőjük, Molnár Erzsébet a stúdióban. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és hát gratulálunk a díjhoz.
Köszönöm szépen, ez nekünk nagyon nagy elismerés a 37 éves munkánk során, amit folyamatosan végigcsináltuk.
Hát 37 év az már ugye, nem, az sem mondható, hogy fiatal szervezet, benne vannak a korban, és hát azt hiszem tapasztalattal és mindennel rendelkeznek. Ugye mondjuk el röviden, hogy mit is csinál a Telefonos Lelkisegélyszolgálat, hát ha van, aki nem tudja.
A Miskolci Telefonszolgálat, ahogy említettem, 37 éven működik. A feladatkör az öngyilkosság megelőzés, a kríziskezelés és a mentálhigiénés segítő beszélgetés telefonon keresztül. Ez egy országos hívószámon, mobilról is lehet hívni, a 116-123 számon. Ez egy országos telefonszolgáltatás.
A szövetség, ami ingyenes,
teljesen ingyenes a hívók részéről, és bármikor a nap 24 órájában, ünnepnapokon lehet hívni.
Hát sokan igénybe is veszik, mert mint mondta, nagyon sok hívásuk érkezik, lelki támogatást tudnak nyújtani, felkészült kollégákkal gondolom.
Igen, hát nyilván egy 120 órás képzés előzi meg a telefonhoz ülés előtti időszakot. Nyilván itt a főbb témakörök öngyilkosság, gyász, agresszió, depresszió, ezek a főbb témák, amivel részletesebben és annak tüneteivel foglalkozunk. Önismereti csoport része is van ennek a képzésnek, hiszen egy picit magunkat is rendbe kell hozni lelkileg, hogy fogadóképesek legyünk mások árnyas oldalairól, kapjunk képet, és egy lépés előnnyel kell rendelkeznünk, és empátiával, szociális készséggel, ami fontos, és 23-65 éves korig, akár még most is várunk jelentkezőket, hiszen kiöregednek, elköltöznek betegség miatt, várunk jelentkezőket.
Népszerű egyébként ez a munkakör?
Aránylag elég népszerű, de amikor már szóba kerülne, hogy jó, hát akkor gyere, végezzük el a képzést, akkor megijednek a feladattól. Pedig hát ez egy nem terápiás jellegű beszélgetés, nem tanácsadás, és ettől megriadnak, megijednek, és inkább visszalépnek sokan. A másik pedig ugye, hogy önkéntes szolgálat, kevésbé divatos már a mai rohanó világban az önkéntesség.
Mennyire, hát hogy is kérdezzem ezt, tehát mennyire fontos, hogy a telefon másik végén ülő ember úgy lelkileg teljesen rendben legyen, hiszen azt tud segíteni a másiknak.
Igen, nyilván, hogy egy picit stabilabb lelkületű, nem súlyos gondjai jelenleg nincsenek, ha vannak, mert mi is azért emberek vagyunk, és érzelmekkel reagálunk dolgokra, és megsértődünk, megsértünk embereket, hogy ezt azért tudni kell rendezni, de ha ilyen nagyobb krízis helyzetbe kerülünk, mi is lehet szüneteltetni, tehát az ügyeletet, akár egy gyász esetében, akár egy ne adja Isten, de válás vagy munkahely megszűnése miatt, ami mondjuk elég markáns ilyen krízis helyzetet okoz az embereknek.
Tudom, hogy minden hívás más és más, nyilván a telefonáló a másik, vagy a vonal másik végén egy ismeretlen ember, de mondjuk én most fölhívom a szolgálatot, és csak annyit mondok, hogy öngyilkos akarok lenni, akkor például ön mit tesz, mit mond nekem?
Hát nyilván először el kell kezdeni ott, hogy hát mi is a probléma, miért döntött így, rá kell kérdezni, még hogyha ki sem mondta ezt a szót, hanem érződik, hát nyilván ez a képzés gyakorlata során váltabb fülűek leszünk, hogy észrevegyük az öngyilkossági háttérszándékot ilyen mellékmondatokkal, hogy unom az életem, ebből már nincs értelme az egésznek, és erre rá szoktunk kérdezni, hogy minek nincs értelme, vagy mire gondol, vagy direktbe rá kérdezni, hogy csak nem öngyilkossági gondolatai vannak, és mivel személytelenebb, tehát nem személyes kapcsolatban vagyunk, így talán őszintében elmondják, ritkán van az, hogy hazudnak, vagy letagadják ezt a gondolatsorozatát a hívóknál, és akkor utána tényleg megkérdezzük, hogy mi történt, mi az a nehéz helyzet, amit nehéz elviselni, hiszen az köztudott, hogy senki sem akar meghalni, csak másképpen élni. Ezt a helyzetet nem tudja elfogadni.
Tehát önök nem tanácsot adnak, hanem kérdeznek.
Kérdezünk. A kérdezés a legfontosabb műfaj ebbe a telefonos segítő, bár egyéb más segítő munkába is, hogy az illető a saját megoldási stratégiáját, képességét, karakteréből fakadó megoldást találja meg, ami az ő személyiségéhez illik, hiszen 10-20-30 perc alatt nem ismerem meg az egész élettörténetét, milyen ember, milyen megoldásokat alkalmazott eddig, és akkor erre a kérdésekre tudunk kapcsolódni, hiszen egy beszűkült állapot az öngyilkossági gondolatsor is.
Vannak visszatérő hívók, tehát megismerik a hangjáról, mert hát ugye nem mutatkoznak be, teljesen anonim módon beszélhetnek. Igen. A problémájukról, de hát a hangjáról esetleg megismerhetik, hogy vannak visszatérő?
Vannak, van, aki be is vallja rögtön, hogy hát már egy hete beszéltem, tegnap beszéltem a szolgálattal, egy kollégájával, kolléganőjével. Nyilván itt az a lényeg, hogy ott is azért igyekszünk kideríteni, hogy akut krízis helyzetben van-e, mert akkor ez ugye már sorrendiség szempontjából előtérbe kerül a krízis, de ha ugyanaz a problémája akár a magány, vagy a tanult tehetetlenségből fakadó nem megoldó stratégia, akkor erre próbáljuk ösztönözni, de nyilván egy kicsit rövidebb időben, hiszen attól, hogy történetesen sokszor elmondja a problémáját, ő is függővé válik. Ugyanolyan függőség, szenvedély a telefontól, vagy emberi hangtól, hogy nem képes egyedül felvállalni a problémáját.
Inkább nők, vagy inkább férfiak keresik önöket?
Régebben a nők voltak túlsúlyban, erőteljesen. Most már majd, hogy nem kiegyenlített. Néha van olyan, hogy még a férfiak minimálisan túlhaladják az 50%-ot.
És fiatalok vagy idősebbek, ha a korosztályt nézzük?
Változó.
Ez változó?
Változó. Régebben az idősebbek voltak túlsúlyba. Mostanában inkább a középkorosztály. Itt az életközépválság is megjelenik, amikor kirepülnek a gyerekek, megváltozik egy élet. Ez egy élettani krízishelyzet például. A klímaxis.
De mondjuk, nem törvényszerű természetesen.
Törvényszerű végül is, csak van, aki ezt könnyebben átvészeli. Van, aki ebbe belerokkan lelki értelemben, mert hogy esetleg most mit kezdünk kettesbe a párommal, a gyerekek.
Igen, érdekes ez, mert én is úgy fogalmaztam a minap valakinek, hogy ha adott egy probléma, és adott 10 ember, 5 ember megrántja a vállát, a másik 5 meg esetleg belebetegszik a problémába, hogy mennyire nem vagyunk egyformák mi emberek.
Igen. Hát ami nekem banális probléma, másnak akár életfontosságú is. A veszteséget hogy dolgozzuk fel? Ez megint egy újabb kérdést vet fel, hiszen mindig veszítünk valamit el, akár az időnket, akár a képességeinket, akár az öreged is időveszteség, hogy kevesebb van hátra. És ez ilyen élettani krízis helyzetek, amivel mindenki előbb-utóbb szembenéz, ki így, ki úgy, meg próbál vele együtt élni, vagy éppen kisebb számban nem együtt élni.
Hát reméljük, hogy azért az a kisebb számban többségben. Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy az év legjobb civil szervezete lettek a Miskolci Önkormányzat döntése alapján. Azért hát gratulálunk még egyszer, és egy érdekes témát hozott itt be Erzsébet a beszélgetésünk elején, hogy ősszel, ha minden igaz, akkor itt Miskolcon megalakul majd, vagy nem tudom, jó szó ez, hogy megalakul, tehát létrejön a Halál Kávéház. Na hát nem tudom, mennyi vendég lett. Kicsit meséljen erről nekünk, ez egy nagyon érdekes, a cím legalábbis figyelemfelkeltő.
Hát igen, ez egy nemzetközi hálózat, Svájcból indult el, később Magyarországra is betört, néhány nagyvárosba, 2-3 nagyvárosban működik. Furcsa ez a szó, hogy halálkávéhez, ijesztőnek is tűnhet, de mégis a cél az, hogy egy picit oldani a halállal kapcsolatos tabu kérdést, menekülést, akár szóban, érzelemmel kapcsolatosan, hiszen az élet vele járója egyértelműen a születéssel ott van a halál, csak időkérdése, kinek mennyi adatik, ez ugye évtizedekben is mérhető, de mégis, hogy felkészülni arra, hogy véges az életünk. Ez persze nem mindennapi téma természetesen, de néha kell egy ilyen átgondolás, hogy hol tartok én az életben. Mit akartam én fiatalabb koromban? Ezt akartam, vagy jó helyen vagyok, vagy mi az, akikkel így vannak feszültségeim, hogy rendezzem az életem sorát abból a szempontból, hogy békésebben, békében élhessek önmagammal és a környezetemmel. Ez lenne a cél, tehát nem egy gyászcsoport, hogy a akut gyász vagy veszteség dolgokat oldjuk, vagy erre segítsük a klienseket. Ez inkább egy ilyen közösségi beszélgetés sorozat lehetne, úgyhogy megpróbáljuk Miskolcon is ezt.
Máshol már ez működik, ez
Pesten
a Halál Kávéház?
Pesten több is van már, 2-3-ról tudok. Pécsett működik, meg nem is tudom még hol. Nem olyan túl sok helyen, de tényleg ez is egyfajta felkészülés, felkészítés, gondolatébresztő azzal, hogy foglalkozunk az életünkkel, halálunkkal is, ne csak a mindennapi teendőinkkel.
Hát mindenképpen a cím az nagyon figyelemfelkeltő, hogy halál kávéház. Ilyen értelemben lehetett volna az élet kávéháza is, nem?
Igen, de az élet az benne van a mindennapokban, hiszen a reklámok erről szólnak, vedd meg ezt a krémet, ez fiatalít, tehát nem beszélünk a végről, hogyha az életről akarunk beszélni. Az élet az dinamika, az egyfajta olyan fogalom, hogy főleg a lelki egészség szempontjából, ami fontos, hogy az életet jól éljem meg. Kinek mi a jó lét? Jó lenni, jól élni. Lehet, hogy a pénzszerzés, lehet, hogy a szórakozás, lehet a könnyebb oldalt megkeresni az élet folyamán, és erről sok minden van. Éppen ezért ennek az ellentétpárja a halál, amiről kevesebb szó esik. És pont ezért kellene ezt egy picit előtérbe is hozni, hogy ez is az élet része.
Műsorunk folytatásában dr. Lubinszky Mária pszichológus beszél a sport és a lélek kapcsolatáról. A Csillagpont Rádió felvételét hallják.
A sport az életünk részévé kellene, hogy váljon, vagy jó lenne, ha azzá válna, mert a fizikai mi voltunkat nem lehet kikerülni, és nagyon sokszor sokan úgy élik az életüket, hogy terhelés, munka, család, nagy tempó, és valahogy ez olyan mellékes marad. Nagyon sokszor hallom, hogy húni nem érek rá, nem fér bele az időmbe, miközben a legcsodálatosabb megküzdési módszer a sport, mert segít a figyelmet elterelni. Ugyanis amikor elindulunk mozogni, és legyen az bármi, mindig azt szoktam mondani, hogy heti legalább 3x45 perc, tudom, hogy nagyon soknak hangzik, de az az, amit, hogyha rendszeresen be tud iktatni valaki, akkor a figyelem, az a negatív gondolatokról, akkor a bajokról áttevődik a testre és a jelen pillanatra, a pillanat megélésére, és most minden az ott a környezetben ahhoz, hogy ezt meg lehessen élni. Fejleszti a sport egyébként még az önszabályozást, kitartást, önfegyelmet, ugye, mikor így nagyon neki duráljuk magunkat, hogy akkor most sportolunk. Én mindenkit óvatosságra intenék, a fokozatosság elve nagyon fontos. Bármilyen kicsi mozgás is már növeli a kitartást, az én hatékonyságérzés, és egyébként nem muszáj egyedül menni, tehát hogy ez egy közösség, vagy a családot is összehozó lehetőség lehet. A sport az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Én kicsi koromtól ebben nőttem fel, és nem csak nézni, hanem csinálni is. És annak vannak fizikai elemei, technikai elemei, és körülbelül egyharmad arányban ott van a lélek. És szerencsére már hazánkban is egyre nagyobb teret kap. Körülbelül 2007-2008 körültől indult már a testnevelési egyetemen a sportpszichológus képzés. Előtte nem volt Magyarországon ilyen szakma, de most már azért egy bő 15 éve aktív és nagyon magasan képzett szakemberek vannak jelen hazánkban is, és pont azt a részét, ami a lelki felkészülés, mentális felkészülésnek hívjuk, ami a fő területekre fókuszál, ami nagyon nehéz szokott lenni a sportban. Az izgalom, a félelem, hogy nem sikerül, és ami nagyon fontos, hogy nem csak az élsportolókkal foglalkozik a sportpszichológia, hanem azokkal is, aki bármilyen okból mozogni szeretné, és ez szerintem egy nagyon fontos terület, illetve gyerekekkel, utánpótláskorúakkal. Nagyon-nagyon fontos a sportpszichoedukáció, ez a szó azt jelenti, hogy egész kicsi kortól, hogyha gyerekeket a sport révén megtanítjuk, megküzdeni helyzetekkel, teljesíteni. Annyira teljesítménycentrikus világban élünk, hogy pont ez egy nagyon jó és játékos lehetőséget ad arra, hogy a sportban megtanult készségek azok abszolút átvihetők a hétköznapi életre is. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, és azt is, hogy érdemes sportpszichológussal konzultálni, nem csak akkor, ha baj van, hanem hogy csináljuk jól. Nem vagyunk még túl sokan, tehát hogy nem annyira könnyű egy sportpszichológus levadászni, és a leggyakoribb, ugye engem titokzat, viszont amit általánosságban el tudok mondani, hogy nagyon-nagyon sokan parátnak a téthelyzetektől, a komoly megmérettetésektől, és nagyon gyakori jelenség, hogy az edzésen szuper jól mennek a sportolók, jó időeredményeket tudnak, csapatsportolók is, sokat dolgozok csapatsportolókkal is, hogy az edzés teljesítmény alapján sokkal jobb versenyteljesítményt várnának, és nem jön, és az első kudarcok után viszont nagyon megnő az a fajta szorongás, amit ilyen gondolati szorongásnak hívunk, kognitív szorongásnak, amit mondtam, hogy elárasztják a negatív gondolatok. De mi lesz, ha beégek? Mi lesz, ha nem sikerül? Megint kudarcot vallok, és én ezzel nagyon sokat küzdök a sportolóimmal, hogy a sportot helyreállítani, akár élsport, akár versenyzés, hogy a játékosságot, a sportnak az örömét, a pillanat megélését, azt soha ne hagyjuk figyelmen kívül. És általában egyébként nagyon szépen, nagyon könnyen elsajátítják a fiatalok, nagyon sokféle sportpszichológiai technikával dolgozunk, és szinte mindenki le tudja győzni ezt a fajta túlizgulást. Én mindig ezt szoktam hangsúlyozni, hogy pozitív forgatókönyveket hozzunk létre, és ugye nem sportpszichológia, de ugye teljesítmény, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az önbizalom legyen az előtérben, pozitív belső beszéd, és ne az, hogy úristen, mit nem tudok, mi hogy nem fog menni. Nagyon fontos, hogy a test és a lélek az nem ketté választható, tehát amikor a lelkünk rendeződik, és a mentális jóllétünk fokozódik, akkor mindig a fizikai jóllétünk is fokozódik, és azt szoktam mondani, hogy amikor valaki elkezd sportolni, vagy újrakezdi, akkor fiziológiai szinten is olyan pozitív változások történnek a testünkben, mint például mikrokapillárisok képződnek, ezek a pici hajszál ereckék. Amikor sokat veszünk levegőt, pláne, hogyha szabad levegőn végzünk testmozgást, de egyébként nagyon jó testmozgási formák, amik zárt térben történnek is, edzőtermekben, bárhol. A mozgáson van a hangsúly, és a szervezetnek a fiziológiai egyensúlya áll helyre. Ezzel együtt, amikor van egy, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszert hozza helyre, az idegrendszert simítja ki a sport, mert minden egyes izmocskának van egy idegrendszeri beidegződés, és amikor mozgunk, az a legjobb szorongás oldó, és így hat a lélekre, hogy azonnal és közvetlenül beindítja azokat a blokkolja azokat a stressz hormonokat, és a boldogság hormon pedig elárasztja. Mindenkinek beindul ez, aki egy kicsit is elkezd rendszeresen mozogni. Azon kívül az én hatékonyság érzés az, hogy elhatározunk valamit, célokat tűzünk ki. Ez önmagában is egy boldogságforrás, egy rendszert tud vinni a hétköznapjainkban. Magyarországon így szoktuk mondani, hogy van egy ilyen magyar mentalitás, hogy nagyon-nagyon-nagyon vagy szeretnének az edzők is jól teljesíteni, és hogy az a határ, hogy hol van a sportolónak a határa, amikor már túl edzett lesz, vagy túl terhelt lesz, az mindenkinél más, és nagyon-nagyon sokan kiégnek, mert nagyon fiatalon a sportban, és ez azért nagyon veszélyes, mert különösen akiknek megfelelési kényszerük van, vagy a szorongóak, gyerekek is, felnőttek is, akik így ráállnak arra, hogy fokos, ezt nagyon csinálom. És a kiégésnek egyébként számtalan olyan jele van, ami a hétköznapi életben is párhuzamosan ugyan ezek a jelek mutatnak arra, hogy baj van, hogy leállít a testünk. Vagy egy sérülés, a sportsérülések mögött is mindig ott van a lélek, a folyamatos önszedő múlásnak a vágya, az a fajta megfelelési kényszer, a szorongás, az elfolytott érzelmek, és ez egy borzasztó fontos dolog, hogy itt is a megelőzést hangsúlyoznám, hogy a legjobb terápia az a megelőzés a kiégésbe, és meg kell tanulni, és erre meg szoktuk tanítani a sportolókat, egyébként mindenkinek ajánlom a figyelmébe a relaxációs technikákat, ami ugye egy testfókuszú pozitív belső beszéd, hogy figyeljünk oda a testünk jelzéseire. Ehhez egyébként nem kell pszichológushoz sem menni, hanem csak figyelni arra, hogy vegyük komolyan, hogyha fáradtak vagyunk, akkor pihenni kell. Hogyha jelez a testünk, hogy bármi van, a kisebb fájdalmak, az érzések, nagyon sokszor ugye van egy célunk, és azonnal felülírjuk. Eddig is fáradt voltam, ezután is. Senki nem csinálja meg helyettem, de hogy figyeljünk jobban magunkra. Így előzhető meg a sportban is a kiégés, és vegyük komolyan, hogyha a gyerek jelzi, hogy esetleg fáradt, mint kedve edzés, akkor nem szélhámos, hanem lehet, hogy tényleg fáradt, és abszolút megelőzhetőek és elkerülhetőek lennének a kiégések is, és a sportsérülések is.
mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Miskolci Telefonos Lelkisegélyszolgálat munkájáról, valamint a sport és a lélek kapcsolatáról hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!